Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Máté Krisztával.
Sziasztok.
Hello, szia. Te egy balatoni lány vagy, igaz?
Uh-huh.
És tudod, ilyenkor az van, hogy én mindig irigyeltem a balatoniakat, hogy nagyon szeretem a Balatont, és ott van az egész dolog, de te siófoki vagy, tehát a fővárosában voltál a Balatonnak, ha lehet ezt így mondani. De onnan nagyon gyorsan elkerültél. Imádod a Balatont? Szereted? Szerelem még mindig?
Sose volt.
Tényleg?
Hát aki ott lakik, annak nem szerelme a Balatonnak, természetes, hogy ott van. Nem, az volt, hogy amikor én kislány voltam, és ebből nagyjából lehet tudni, hogy hányban voltam kislány, ez a 70-es évek vége, akkor kelet-német, nyugat-német, csehszlovák turisták lepték el a Balatont, és a nyári hónapokban, abban a három hónapban borzasztó volt ott lakni, mert sorba álltak banánéra, hosszú kígyózó sorokba reggelente a csemegeboltba, és a heringek feküdtek a strandon, és én úgy éreztem, hogy én ezt úgy utálom, ráadásul az osztálytársaim jelentős részének a szülei abból éltek, a turistákból éltek, és megcsinálták azt is, hogy kiköltöztek a saját lakásukból nyár, és beköltöztek a szomszéd garázsába. És úgy éreztem, hogy ez valahogy annyira nem nekem való életforma. Ráadásul akkor nem volt Siófokon felsőoktatási intézmény, tehát aki tanulni vágyott, vagy valami ambíciója volt, az azonnal elköltözött a városból. És hát én olyan emberek között nőttem fel, hát nem között, tehát a városban azért elég sokan voltak, akik három hónap alatt keresték meg az éves betevőjüket, és ezért egy nagyon furcsa hangulatú város volt, úgyhogy nekem a Balaton a mai napig télen korcsolyázni szerelem.
Az igen. És akkor nektek nem voltak ilyen titkos, tudod az, hogy de ebbe a boltba csak mi vásárolunk?
Tehát nem maradt, tehát minden megtaláltak.
Hát meg ilyen. Nem volt ilyen, én nekünk szép lakásom volt, illetve nem
szomszédok
nekünk
voltatok szinte.
A nagymamámnak volt ott egy nyaralója, én nem igazán szerettem én sem, pedig mi csak nyaralni jártunk le, mert engem borzasztóan frusztrált az, hogy engem reggel 7-kor kiküldtek, hogy legyen friss kifli.
Igen.
Tehát akármennyire is nyaraltunk, el kellett menni az ABC-be, mert különben nem volt friss kifli, mert hogy megették előre már is,
de
délután már nem
el,
volt.
Például nekem az iskolában, tehát amikor az iskolában nyaralni küldtek, vagy valami jutalomutazásra küldtek minket, akkor elmentünk Fonyódra a táborba. És ez mindenki másnak nagyon nagy élmény volt, nekem kevésbé. Úgyhogy az egész balatoni lét az ilyen furcsa emlék, mert arra az évre emlékszem, amikor annyira befagyott a Balaton, hogy apukámmal átkorcsolyáztunk Tihanyba, Siófokról.
De hát az milyen menő, az nagyon jó.
Az nagyon klassz volt, de van egy-két ilyen élmény, amelyiként többségében nem annyira vagyok. Balatoni lány vagyok, de lényegében nem.
És akkor ebből lett Pécs, tehát így lejjebb mentél a déli vonalra. Az is egy mediterrán város, tehát egy...
Persze délen van.
Hát de nem azért, de nem, hogy tényleg, ugye én szegedi vagyok, tehát Szegedet és Pécset mondják annak az két ilyen igazi mediterrán városnak, amiket szerintem mind a kettő marha jó város. De oda már csak egyetemre mentél?
Egyetemre mentem, tehát egyetemistaként költöztem egy egyetemi városba, és úgy éreztem, hogy jaj, de jó, hogy mennyivel nagyobb, és mennyivel több ember van, és egyáltalán. Tehát imádtam Pécset. Sőt, olyannyira, hogy amikor leérettségiztem és leköltöztem, én még Siófokon a Sió TV-ben, az ország első kereskedelmi TV-ben elkezdtem bohockodni. És amikor egyetemre mentem, akkor én bekopogtam a Magyar Rádió pécsi stúdiójába, hogy én szeretnék itt mikrofon közelben lenni, mert nyárig nekem tréningelnem kell magam. És akkor beengedtek, és akkor jött a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiója, aztán a környék régió összes városi tévéje, össze-vissza rohangáltam köztük, és mindenhol dolgoztam, mert úgy éreztem, hogy ezt a szakmát valahogy meg kell tanulni.
De miért akarta ez lenni? Ez valami különös vágy volt?
Nem, hát 16 éves gimnazista voltam, amikor ez a Siófoki tévé alakult. És budapesti nagy művészek lejártak oda tévét csinálni. És kellett egy helyi ember, akit a helyiek elfogadnak, hogy ha kitelepülnek, és ott földúlják a város életét. És én meg egy ilyen versmondó lány voltam, és valaki ajánlott, hogy hallgassanak meg engem, mert ez így jó lesz. És bementem, és mondták, hogy hát az a baj, hogy úgy nézek ki, mint egy 8 éves kisfiú, úgyhogy ezzel nem lehet csinálni. De jöjjek holnap, mert én leszek az esti műsorvezető, este 6-tól éjfélig az élőadásban. Tehát ez volt az első.
De ez milyen műsor volt, 6-tól éjfélig?
Hát egy ilyen, ez úgy volt, hogy egy magazin volt, híreket mondtunk, bemondtunk.
Elfogyott a banán a sarki.
Igen, meg én ismertem, miután mondtam, németül
és magyarul ment a műsorvezető rész, műsorvezetés része.
Ez, hogy bejöttek, ez egy folyamatos ilyen, mint egy folyamatos reggeli műsor, olyan volt, csak este is délután.
És akkor akik jöttek haknizni a Balaton köré, azokat behívták sztár vendégnek, volt telefonos játék a nézőkkel, tehát interjúk, minden volt. Úgyhogy hirtelen az első munkanapomon ez volt a feladatom.
De te ez akartál lenni, vagy pedig színész inkább?
Soha nem akartam színész lenni, soha.
Hát mondtad a versmondást, meg ezeket a dolgokat.
Hát az más.
Illetve tudom, fölírt nekünk a szerkesztőnk, hogy voltál csillaglány?
Nem voltam, nem. Ez egy kamu a Wikipedián, ez nem én voltam.
Te nem vagy, nem tudom.
Mi az.
Hát én sem. Hát ezt akartam megkérdezni tőle.
Mi az, hogy csillaglány?
Igen. Nem tudom, hogy ki szerkeszti a Wikipédiát, én nem férek.
Az élet és az emberek.
Nem tudom,
emberek.
Ki írta oda. Nem, ezt már találkoztam ezzel, de nem.
Lehet tudom. Egyébként, tudod, mert bárki beleszerkeszthet, csak meg kell néznie a Wikipédia szerkesztőinek, hogy azok validak-e, de egy darabig, ha még nem validak, vagy valaki nem csinálja,
nem tudom, mi.
Addig...
Hát figyelj, ez benne van már évek óta, úgyhogy valószínű voltál csillaglány, csak nem mered fölvállalni. Igen. Ezt történik.
Lehetséges.
Valahol voltál csillaglány, és nem tudjuk, hogy mit
jelent. Mert ez érdekesebb, mint a magyar esztétika szak, tudod, persze. Érted, amit Pécsen csinál.
Igen. Szóval színész nem akarta lenni, hanem mindig is...
De egyébként, bocsánat. Felvételiztem a színművészetire.
Na tessék!
Mert hogy az történt, hogy rengeteg országos versmondó versenyen, ahol érdemeim elismerése mellett oda jutottam a város és a megyei döntők után, a zsűri tagjai rendszeresen mondták, hogy nekem színésznőnek kell lennem, Káldi Nóra meg Máté Lajos, Máté Gábor apukája, igen, nagyon szerették van. És mondtam, hogy nem akarok színész lenni. De ha elmegyek, ha fölvesznek, állok elébe, nem, akkor nem. És akkor elmentem felvételizni, mert 15 verset úgy is tudtam, tehát az egész nem volt, és Székely Gábor Zsámbéki osztályában felvételiztem, és amikor reggel oda mentem a Színművészeti Egyetemre, akkor ott álltak ilyen 20 év körüli lányok, akiknek az életük múlott rajta, és ájuldoztak, és járt oda a mentőértük meg, nem tudom. Álltam egy ilyen, nem tudom, úttörő ruhába, vagy nem tudom, mivel, tehát ilyen teljesen kislányként, és egyáltalán nem volt fontos, és néztem, hogy mi történik körülöttem, és akkor bementünk, és akkor azzal kezdte a harmadik felvételiztetőm Kerény Imre volt, és Kerény Imre azt mondta, hogy menjek fel a színpadra, és táncoljak. És én tudtam, hogy ez biztos, hogy nem fogok táncolni, és mondtam, hogy nem táncolok. És akkor még hasonló feladatok voltak, amiket szintén nem annyira szerettem volna megcsinálni, és akkor megbeszéltük, hogy ez nem veszük komolyan annyira ezt a dolgot. De azt akkor én már évek óta tévéztem, tehát én tévés akartam lenni.
Tévés vagy rádiós? Vagy
tévés.
Mert mi a különbség a kettő? Már ügyetem, hogy tudom, hogy
tudod,
mi a különbség.
Tudod, az a különbség, igen, az egyik látszódik valaki a másiknak.
Egyébként pont ez volt nekem a különbség, hogy én ugye tévébe kezdtem, és amikor először elkezdtem rádiózni a Jam Rádió alakulás, akkor a barátom volt a Jam Rádió tulajdonosa, és átjártam neki segíteni, vagy úgy besegíteni a Jam Rádió műsorába, és annyira untam, hogy micsoda, hát itt vakarózhatok meg, nem kell fölöltözni, meg semmi érdekes nincsen. Most már tudnám értékelni.
Hát igen, mi is nehezen tanultuk meg, hogy nem nézőknek kell mondani, hanem hallgatókat. Igen.
Kedves nézőink,
igen.
Fogadják szeretettel, Máté Krisztán. De mert ugye az ott egy nagyobb fegyelem, vagy nagyobb koncentráció, vagy milyen?
Hát az élő adás az szerintem mindent visz. Tehát abban van...
De ez
van,
egy adrenalin?
Igen, persze.
Ez jó cucc?
Tudod a színpadon,
hát, nem? Igen. Igen, jó, hát igen, persze. Nem mindegy, hogy hányan néznek.
Iván kevésbé tudja azt az élőadást, de szerintem...
De, az élőadást csinálni is, tehát nem csak ott szerepelni előtt. Én nagyon sok élőadást csináltam a magyar televízióban még, amikor ott dolgoztam, tehát tudom, hogy az egészen más.
De te nem bohockodtál benne.
Nem, azért mondtam, hogy mögötte, a kamera igen, mögött más. Állni is, azért az, hasonlóan, is. Hasonlóan, hiszen ott nincs rontási lehetőség.
Tehát képzeld, hogy egy 8 órás élőadás műsorvezetésével kezdtem. Innen már nem volt nagyon megterhelő egy rádió reggeli műsorába.
És ilyenkor, amikor ez a Siófok TV-nél volt, ugye?
Sió TV-nek.
Akkor ilyenkor nyilván kapsz, ezt úgy lehet megcsinálni, hogy nagyon komoly szerkesztői segítséget kapsz, nem? Tehát, hogy megvan, vagy pedig az mondja, hogy figyelj, ez rád van bízva.
Képzeld el, rám bízták. Volt szerkesztő, meg minden volt, de a legnagyobb gondja a tévének az volt, hogy csinálnak belőlem valami nőszerű lényt. Úgyhogy órákig tupíroztak, meg festettek, meg lakkozták a körmömet, meg hoztak nekem ruhákat, meg minden, mert egyszerűen nem voltam erre a helyzetre felkészülve. De hát én egy gimnazista kislány voltam, tehát délután mentem nyaralót takarítani, hogy legyen pénzem, legyen zseppénzem, és szeptemberben visszaültem az iskolapadba. És szerintem az egész, tehát én azért nem lettem úgy igazán tévés, mert én nem tartom magam úgy igazán tévésnek. Mert...
Akkor meg erre lesz kérdésem, hogy nem
tartod. Már úgy értem, hogy szóval engem az a varázs az nem szédített meg, hogy megismernek az utcán. vagy engem ez sose érdekelt, mert nem volt könnyebb a fizika dolgozat szeptemberben. Tehát az osztálytársaim meg az első valami visszaszólásról azonnal mondták, milyen nagyképű vagyok, hogy itt tévészgetek, és akkor nem voltam nagyképű, mert az ciki volt.
De azért, de ugye akkor mégiscsak az történt, hogy ezen a vonalon mentél tovább, mert ugye a televíziózásnak az a része érdekelt, hogy képernyőn legyél, hiszen a színművészetére is úgy jelentkeztél.
Nem, akkor már minden érdekelt a tévézésből. Tehát ez az első évben volt ez a műsorvezetősdi, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt a szakmát meg kell tanulni valakitől. Hát kitől, mint Vitrai Tamástól. És akkor, mikor lekerültem Pécsre egyetemre, akkor azt gondoltam, hogy azt az időszakot is fel fogom használni, és ott magamtól ezért kopogtam be a rádióba is, meg a tévébe is, elkezdtem ott is dolgozni, és amikor negyedéves egyetemista voltam ezen a bizonyos magyar esztétika szakon, akkor bemondta Kudlik Júlia a tévébe, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem felvételt hirdet, Vitrai Tamás és Horváth Ádám osztályba, és elmentem a felvételre.
Nosza, azonnal indult el. De akkor párhuzamosan végezték két egyetemet?
Igen. Tehát az ötödéves, akkor még nem ez a 3+2-es rendszer volt, tehát ötödéves nappali tagozatos bölcsész hallgató voltam Pécsett, és párhuzamosan első éves színművészeti egyetemista Budapesten.
És nem volt olyan, hogy a pécsi időszak alatt egyszer csak valaki azt mondta a Király Televízió Budapest, hogy úristen, ki ez a tehetséges ember, aki ezeket az anyagokat küldi, és azonnal...
De egyébként hasonló a sztori, tehát hogyha ennyire belemegyünk ezekbe a részletekbe, szerintem hol unalmas, de mindegy. Az történt, hogy...
Imádjuk az unalmas történeteket.
Igen.
Az
történt, ez ugyanis hogy... egy késő esti műsor. Nem, ez egy délutáni műsor, de vigyázni kell, mert az autósok nehogy elaludjanak. De
úgy, hogy... Délután nem asszonak el, tudod. De... Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy az történt, hogy én voltam a Magyar Televízió körzeti híradójának a ügyeletes riportere, amikor reggel csörgött a telefon, és szólt valaki, hogy az Egyenleg című tévéműsortól, a körzeti híradótól meg kéne csinálni egy anyagot, történt egy szörnyű baleset, Pörbe és Bátaszék között egy iskolabusz vonattal ütközött. És én akkor én voltam az első, aki kiértem oda, ezt hagyjuk már, sírni fogok még ennyi idő után is, amit ott láttam, meg amit tapasztaltam, és akkor azt az anyagot mi felküldtük az Egyenlegnek. Abban az időben volt a tévében párhuzamosan Egyenleg és tévéhíradó, és ez az Egyenleg című műsor volt, aminek Bánó András volt a feje, és akkor ugye ott minden nap kellett egy tudósítást küldeni elég sokáig, és hát amikor én a Színművészeti Egyetemre kerültem, és már Budapesten tanultam, akkor a Bánó megtudta, hogy én itt tanulok. És akkor oda hívott a objektív alakulásakor. Tehát az objektív alakulásakor kerültem én végül is a Magyar Televízió képernyőjére.
Tehát akkor mégiscsak volt ez a...
És
akkor...
Volt, abszolút.
Igen, és akkor helyzet. Volt tematikus dolog is, hogy te inkább hírműsorokat szeretnél csinálni?
Nem volt. Az nyilvánvaló volt, hogy nem vagyok egy vicces pali, tehát hogy én nem fog szórakoztató műsorba kerülni, mert nincs helyem ott. Inkább az volt, hogy valahogy ezek a faktuális dolgok érdekeltek, a dokumentum része érdekelt, közben nyilván riporter lettem Pécset, tehát riportanyagokat készítettem is híradóknak, tehát valahogy úgy belesodródtam ebbe a közegbe.
És volt valami téma, vagy témacsoport, ami különösen érdekelt, vagy értett? Tehát, hogy arról beszélek, hogy nyilván nem dokumentumfilmet lehet készíteni a gepárdok párzásáról is, meg az elhagyott nőkről, tehát hogy voltak...
Hát ezek a szociális dolgok érdekel.
Csak most... Gepárdok párzás és az elhagyott nők. De ez a kettő dolog nem, valamit, ezek téged érdekel.
Hát mi az Iván?
Ezt megtudtuk.
Persze, hát ez ami engem foglalkoztatna, ha...
Igen, ha tévés lehetnék.
Ha tévés lehetnék, de nem. De hát talán így jobb is.
Jó, ez így. Igen.
Nem tudom, így alakult, véletlen volt. Aha. Tényleg véletlen volt. Ebből egyetlen egy kacsintás vagy kitekintés volt, már bőven híradós voltam, már bőven hír- és magazinműsorok környékén, meg dokumentumműsorok környékén mozogtam, amikor 2001-ben jött egy játék, aminek nem tudtam ellenállni, és akkor az ország meggyűlölt. És
a szigorú nő, a kegyetlen
az. Ez a leggyengébb láncszem volt. Igen. De... És azt mondták, hogy ott ez a kemény nő, aki nincs kegyelemben, nincs írgalom.
De képzeljétek el, hogy az eredeti BBC-s
formátum, igen.
Egy ilyen 50 körüli szőke, rövidhajú, szemüveges, zord nő tartott, vagy vezette, és vezeti azóta is, tehát egy Anne Robinson nevű. Rettenetesen tetszett nekem az egész formátum, és én tudtam, hogy engem azért kértek, mert hogy én is tudok ilyen lenni. És hát ez egy játék volt, fekete ruhába kellett lenni, úgy voltak a világítás alulról. Szóval mindent megtettek azért, hogy én...
Hogy úgy is tűnjél. Igen.
És benne volt a műsor formátumában, hogy a nézők utálni fogják azt a csajt, aki ezt csinálja, és hogy ezt hogy kell majd kezelni, hogy ne kelljen pszichológushoz járnia.
Igen. És hogy kellett kezelni?
Hát a magyar közönség kicsit más, mint az angol, tehát Angliában benne volt a formátum, hogy ezt a csajt megdobálták paradicsommal az utcán. Itt inkább elfordultak és átmentek a túloldalra.
Tehát, hogy de és akkor így is vállaltad, volt... hogy mondjuk esetleg benne van, hogy megdobálnak?
Persze, tudtam, hogy én a végén kacsintottam egyet a biztonság elő, hogy lehessen tudni az játék, de nem mindenki értette.
Jó, hát itt Zaurának is gyűjtöttek a szabadulás, úgyhogy persze, hogy a műsorvezetőt meggyűlölik, aki szerepet játszik. De egyébként, aki
nagyon nézték, nagyon-nagyon nézték, ezért is ment olyan rövid ideig, mert annyira sikeres volt, hogy egy végén már minden nap ment. Én meg azzal a feltétellel vállaltam, hogy hétvégén azért vezethessek hírműsort. Tehát azért Tolvaj Ferencnek örök hála, hogy megengedte azt, hogy a hétközben ötször
lealázd az embereket.
Közben ment egy magazin, ez a Forró Nyomon című magazinom, tehát a Csapból is én folytam. Olyan unalmas lehetett, hogy borzasztó, de én imádtam.
Hát persze, az ember dolgozik, csinálja. Hát az...
És akkor a csúcs mondjuk ilyen szempontból a képernyőlevésnek, mert mindig ezt mondják a televíziósok valami miatt, az a hírműsorvezetés, tehát híradó műsorvezetőjének lenni. Az a csúcs?
Nem tudom. Nehezet kérdezel, mert nekem megvolt, hogy ez kívülről a csúcsa, vagy nem.
Nem, nektek
nekem
belülről.
Nektek
belülről. Hát igen, de mindenki azt mondja, hogy és ott, tehát az valahogy az értékelésben is az van, hát hogy a televíziósok, képernyős televíziósoknak, most már
Amerikában.
Nem teljesen így van. Igen, igen.
Amerikában.
Hát, de itt nem, mert itt azért inkább már legyünk őszintén hírolvasók inkább, igen, mint, igen, igen. Mint valóban.
Hát azért ez szerintem nagyon fontos dolog. Most a mai napig is vannak szerintem olyan híradó műsorvezetők, akiknek a személyisége az kell ahhoz, hogy az meglegyen. Tehát nem kell, most így csinálta, hogy egy kicsit, hogy nem.
Kösz.
Hát de figyelj, hát ez nem baj.
Nem, szerintem itt más a közeg. Tehát Amerikában szerintem, meg Nyugat-Európában más az egész hírműsoros személyiségre épülő dolog. Itt talán a kisebb kereskedelmi csatornáknál vannak olyan műsorok, aminek vannak olyan vezetői, ami de...
Szerintem csak az a baj, hogy azért nem szeretek erről beszélni, és tök komolyak leszünk, pedig azt mondtátok, hogy ez egy csacsogós vidám műsor.
De hát a csacsogunk erről.
Hogy Magyarországon nem szempont az, hogy olyan újságíró legyen valaki, aki minden részét, amit elmond, azt pontosan értse és tudja. Itt a műsorvezető az egy olyan kategória, amiben a nézőnek az ember belenéz a kamerába. Ha már oldalra néz, akkor már nem műsorvezető, hanem riporter. És ettől a dolog valahogy teljesen külön válik. Az én fejemben, az én tévés agyamban, vagy abban a munkában, amire én vágytam mindig is, abban ezek a dolgok összekapcsolódtak. Tehát nem fordult elő, hogy egy szöveget nem én írtam, nem fordult elő, hogy az anyagokat, amiket készítettem, nem én vágtam, vagy nem én voltam a helyszínen, amikor felvettük. Tehát ez még egy ilyen old school tévézés volt.
De ez nem csak attól van, hogy egy ilyen maximalista csaj vagy? Tehát ugye az van, hogy ez ne legyen...
Nem, akkor mindenki így csinálta.
Igen?
Igen. Akkor lényegében mindenki így csinálta, vagy hát ha nem így csinált, akkor az előbb-utóbb kiderült, hogy az nem olyan jó van úgy. De ma már nagyon más.
Hát igen, de akkor ez egy elképesztő nagy meló akkor. Tehát amikor gondolod, egy hírműsort úgy vezetsz le, mondjuk egy nem tudom mennyi volt, 25 perc volt talán valós tartalma, fél óra. Igen, hogy abban minden szöveget, minden történetet, minden helyzetet, nyilván abból a hírekből, magyarul igazi újságírónak kellett lenni.
Igen, de tudod, most ez azért hozol nehéz helyzetbe, mert én egyáltalán nem szeretném azt sugallni, hogy ez ma nem így van, mert fogalmam sincs, hogy hogy van, mert amióta kitettem onnan a lábam, azóta én nem tudom, hogy hogy van. Csak azt tudom, hogy mi annak idején egy első mondaton a híradóba volt, hogy 4-5 órákat vitatkoztunk többen üvöltve egymással. És akkor, hogy tehát, az hogy jó, mert az a szó
mondani,
az pont
délután kettőkor, hogy jó estét kívánok.
Nem azért ennél kicsit súlyosabb dolgokról.
De mi ez?
Nem tudom, hát hogy úgy igaz-e egy mondat. Tehát én ugye tanítok is, és borzasztó nehéz, éppen most valamelyik nap mondtam el a tanítványoknak egyik órán, hogy olyan nehezen mondom nekik azt, hogy ezeket az újságírói alapvetéseket, hogy egy újságíró mindig igazat mond. Igen. Tehát ennek a mondatnak ma már nem túl sok.
De az merült föl mondjuk egy első mondatnál, hogy nem teljesen igaz, vagy félreérthető?
Nem, hogy ahogy megfogalmaztuk, az biztosan minden olvasatban úgy van-e, és hogy az biztos, hogy egy jó következtetés levonása-e, mondjuk egy interjúban elhangzottból, vagy egy miniszterelnöki, nem tudom.
Beszédből kiragadva.
Igen. Tehát, hogy ahogy tömörítünk, az még mindig igaz-e ahhoz képest, mint amit a nagy egész mutatott.
Igen, mert nektek úgy kell csinálni, mint az újságokban, hogy kell adni egy főcímet például, és annak olyannak kell lenni.
Hát az elején mondják.
Igen. Na jó, figyelj, vissza fogunk térni mindjárt egy pár másodperc múlva, vagy pár perc múlva még hozzád, mert át akarok evickélni arra a dologra, hogy lettétek gazdasági tévés ebben a történetben, ami engem nagyon érdekel. Nyilván a Cápák Köztről beszélek, és sok más egyébként olyan gazdasági műsorról, amit te csináltál. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza a Megmondtuk előre című műsorunkkal a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Máté Krisztinával.